Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Könyörögjetek Jeruzsálem békességeiért, legyenek boldogok a téged szeretők, atyám fiaiért és barátaimért, hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért, hadd kívánhassak minden jót te néked. Amen. Kedves testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennötöket, imádságban hordozta életeteket, kicsiny leányatokat. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok őt, hogy a keresztség által a keresztény anya szent egyházba befogadhassuk. Jöjjetek testvérek, kérjük a mi Urunkat, indítsa fel szívünket a neki való szolgálatra. 431. dicséretünkkel készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására. Feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, mindig hatalmas öröm számunkra, amikor lelkiképpen odaléphetünk egy családhoz, magunk is, és Jézushoz hasonló módon hirdethetjük az evangéliumot, a jó hírt. Különösen is fontos és kedves nekünk ez abban a pillanatban, amikor egy olyan családhoz léphetünk oda, akik itt vannak közöttünk, akik gyülekezetünk tagjai, részesei a mi Isten tiszteleteinknek, gyermekalkalmaknak, konfirmációi felkészítésnek, és hallják hétről hétre, napról napra az evangéliumot, a jó hírt. Éppen ezért fontos, hogy kimondjuk azokat az evidenciákat, azokat a magától értetődő dolgokat is, amelyek felett oly sokszor elsiklik a figyelmünk, és oly gyakran fegyelmezetlenül állunk meg. Az első és legfontosabb, újra és újra a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor Jézus Krisztus maga, az élő Isten, a testet öltött Isten fiú, aki nem csak megjelent, nem csak eljött ebbe a világba, nem csak 2000 évvel ezelőtt gyermekként született, hanem talán a legfontosabb, amit az evangéliumban olvasunk újra és újra, hogy odalép hozzánk is. Odalépett hozzátok is. Odalép az egykori és odalép a mai tanítványaihoz. És hozza magával mindazt a szeretetet, amellyel az Atya megbízta, és mi pedig bizalmat érzünk a mi Urunk és Istenünk felé Jézus Krisztus kegyelméért. Milyen boldog hallani azt, hogy Jézus Krisztus úgy lép hozzátok, mint akié minden hatalom ezen a világon. Jézus Krisztus úgy lép bele a ti családotoknak az életébe, mint akire lehet alapozni, mint akire lehet építeni, mint aki nem hagy magunkra. És tudhatjuk, tudhatjátok az igét, Jézus mondja, nélkülem semmit sem tudtok tenni, semmit sem cselekedhettek. Kedves szülők, keresztszülők, ez a Jézus szólít most bennőtöket. Ez a Jézus szólítja kicsiny leányotokat, keresztlányotokat. Ez a Jézus lép oda egészen közel hozzá. Oly sokszor énekeljük, ma nem tettük, de tesszük ezt. A bizonyságtevő mondatot, amely egy karácsonyi énekben lett leírva, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Ebben az igében, Jézus Krisztus szavában, a kerességre felhívó gondolatában követésre hív bennőtöket, és követésre hív mindannyiunkat. Azért lép hozzánk, hogy erre válaszolva egész életünk beszéljen Isten szeretetéről, megváltásáról, a keresztnek a titkáról. Beszéljen arról a Jézusról, aki életét adta Emma rózsáért is. Beszéljen arról az Jézusról, a ti életetek, akinek vére valóban minden bűnt eltöröl. Néhány héttel ezelőtt, most már másodjára mondom itt a templomban, beszélgettünk arról, hogy mi miért vagyunk reformátusok. És azt mondtuk, hogy eleink 450 évvel ezelőtt úgy fogalmazták ezt meg a Heidelbergi KT-ban, hogy azért lehetünk mi reformátusok, mert Jézus Krisztus tulajdona a mi életünk. Ez történik most is. A ti gyermeketek Isten kezébe kerül vissza. Aki sokat fizetett érte is. Így mondtuk, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Nos, ezt a drága vért jelképezi a keresztség, majd kioltandó vize. A néhány csepp tiszta víz emlékeztet bennünket Krisztusnak erre a tettére. De az ige nem csak meghívás. Nem csak arról van szó, mint ahogyan ti hívtátok szeretteiteket erre az alkalomra, ahogyan Isten is hívott bennőtöket magához, hanem ennek van következménye is. Jézus a mindenkori tanítványainak azt mondja, hogy ezt adjátok tovább. Éljétek meg, mondjátok el ezt a titkot, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Majd így folytatja, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Kedves szülők, keresztszülők, a parancs legkönnyebb részét most megtettétek. Elhoztátok keresztgyermeketeket, leányotokat, de a tanítás része még csak most kezdődik. Most kezdődik személyes életetekkel, most kezdődik szavaitokkal, megélt tetteitekkel. Itt a gyülekezet közösségében, és otthon a családi életben. Sok tanítás fogja érni gyermeketeket ebben a világban. Sokan sokfélére tanítják. Ti tanítjátok majd, hogyan görbítse, hogyan formálja száját, nyelvét, hogyan beszéljen. Ti látjátok majd azokat a pillanatokat, ahogyan felállt, vagy ahogyan elindul, ahogyan majd szalad, ahogyan megy. Mások betűvetésre, írásra, olvasásra tanítják meg. Mind-mind fontos része az életnek. De talán mégis a legfontosabb az, hogy Isten gondol ránk, hogy Istennek a legdrágábbak vagyunk, hogy Isten szeret bennünket, szereti gyermeketeket. Most erre tanítsátok meg őt. Nap mint nap, újra és újra. A napokban olvassuk a Prédikátor könyvét, sokszor visszhangzik bennünk egy-egy mondat után Salamonnak a beszéde, keserű szava, minden hiába valóság. Egészen addig, amíg el nem jutunk majd az utolsó fejezet, utolsó előtti versig, ha jól emlékszem, amikor az aggasztján Salamon, aki az életben valóban mindent hiába valóságnak nevezett, egy dologról mégiscsak azt mondja, hogy az életrendje. Mintha az aggasztján mondaná fiának, unokáinak, dédunokáinak, a legfőbb parancs mégiscsak ez, féld Istenedet. Tanítsátok meg erre gyermeketeket, keresztgyermeketeket, hogy félje minden körülmény közepette az élő Istent, aki testet öltött Jézus Krisztusban, lakozást vett bennünk az ő szent lelkével. És végül pedig megjelenik ebben az igében is az az ígéret, amely a misszió parancsnak zárása, hogyha ez így van, hogyha arra Jézusra helyezzük a bizalmunkat, aki minden hatalom ezen a földön, hogyha tanítjuk őt Jézus szeretetére, akkor a reménység is, az ígéret is a miénk, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt mondja az Isten Jézus Krisztussal. Ezt mondja a Máté evangéliuma első fejezetében és utolsó fejezetében. Velünk, veletek az Isten, nem ellenünk. A régiek több száz évvel ezelőtt a nagy erdélyi fejedelem is azt kérdezte, hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És tudjuk, hogy a fejedelem a halálos ágyán, mikor ezt a kérdést lejegyzetelte, mert már beszélni nem tudott, akkor kis idő múlva újra tollat ragadott, és hozzátette, senki, Uram, senki. Ez az ígéret a tiétek is, kedves szülők, keresztszülők, Rózsának testvérei, velünk az Isten, nem hagy el bennünket, minden körülmény közepette számíthatunk rá. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy álljatok fel, jöjjetek közelebb az úrasztalához, és kérem a gyülekezetet is, hogy álljon fel. Jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállta a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Hadd, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldd rá a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és veszesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Hadd, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Emma Rózsa, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én által. Isten áldja meg egy kicsi életet szüleivel, keresztszüleivel együtt, fogadják szeretettel a keresztelésen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket. 86. énekünket keressük meg. első 4 verszakát énekeljük el a Zsoltárnak. Segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből, az első 9 versből.
Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mert ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek. Íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. vág ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk azért a szóért, amit most is hallottunk. Hisszük, hogy az a te szavad volt, ha nehéz és figyelmeztető szó is, ha eszméltető szó is a te szavad. Oly sokszor tesszük fel a kérdést, vitatkozva veled, miért történik ez, vagy miért történik amaz? Miért vannak nyomorúságok? Miért esik el az egyik? Miért kell a másiknak gyászolnia? Miért van betegség, csüggedés, elnyomás, meg nem értés? Oly sokszor perelünk veled, és oly sokszor próbáljuk meg a másikat bűnbakká tenni, magunkról pedig megfeledkezünk. Eszméltess bennünket, eszméltesd a mi életünket, hogy nem egy régi történet, nem ezer éves mese az, amit hallunk, hanem a te éltető szavad, kegyelmes beszéded. Add számunkra, kérünk, ezt a szót úgy, mint adod a mindennapi kenyeret, a mindennapi porciót, elégíts most meg vele bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. 370. dicséretünk első versszakát énekeljük. Testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva bizonságot szeretnék róla tenni, írva található Lukács evangéliuma 13. fejezetében, az 5. versben. Azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egészen bizonyos, hogy mindannyian úgy éljük az életünket, hogy vannak benne olyan napok, vannak benne olyan hetek, hónapok, néha évek, és ritkán azért, de évtizedek is, amelyek szép csendes békességben, nyugalomban telnek el. Van ennek nyilvánvalóan kiszámíthatósága is, és ebből fakadóan van valami fajta szürkessége is. hogy ugyanúgy kelek, és ugyanúgy fekszem. Hogy ugyanazokat a fontos dolgokat kell elvégeznem nap mint nap. Hogy vannak feladataim, amelyek megoldásra várnak. Hogy tudom, hogy merre tartok, merre megyek. Nap, napot követve megy, ahogyan az énekben olvassuk. És amikor egymás után mennek ezek a szürkének mondott hétköznapok, lehetnek ebben természetesen ünnepnapok is. Kicsit olyan az embernek az élete, mint a maga a kenyér, amely minden nap adatik, amely a fáradtságos munkának az eredménye, de egészen biztos, hogy az Istennek az ajándéka is. A mindennapra való, a mindennapi gondok, feladatok, a mindennapi örömök és a mindennapi bánkódások, azok lehetnek, hogy kiszámíthatóvá teszik az életünket. De tudjuk azt is, hogy vannak olyan villámcsapások, amelyek mindent megváltoztatnak. Nem úgy van, mint korábban volt. Nem számított rá az ember, nem készült fel rá, és egyszerre megváltozott minden. Belenyúlt, belemarkolt valami az életünkbe. Széttépte mindazt, amit korábban unalmasnak gondoltunk, megszokottnak, ami felett bánkódtunk. És akkor érezzük igazán azt, hogy az életünk bajban van. Hogy változásra volna szükség. Érezzük azt, hogy így nem mehetnek tovább a dolgaink. Persze lehet ez a villámcsapás a szó szoros értelembe vett, de legtöbbször itt átvitt dolgokról beszélünk. Arról, amit hallottunk, akárcsak az elmúlt napok híradásaiban is, biztos vagyok benne magamat ismerve, hogy néhány hét múlva már el is fogjuk felejteni, hogy 41 embert temetett maga alá Genovában a híd. 41 embert. Ott éltek évekig alatta, ott közlekedtek évtizedekig rajta, és most 41-en nem mentek azon a napon haza. De villámcsapás lehet az a hír is, amit gyorsan rákerestem az interneten, hogy ennek az esztendőnek az első negyed évében 109 halálos kimenetű közúti baleset történt. Valaki elindult munkába, játszani, szeretteihez, és nem tért haza, nem érkezett meg oda. Váratlanul. Beleborzadunk abba a képkockába, amit itt a szomszédban vettek fel, Istennek hála, hogy mindenki épp maradt utána, hogy a zebrán megy át egy család, és látjuk, ahogyan repülnek szanaszét. Ki az út közepére, ki a járdára vissza, itt Szentendrén láttátok mindannyian. Vannak az életnek olyan percei, olyan pillanatai, amelyek mindent megváltoztathatnak. Remegő kézzel ülni az orvosi váróban a lelettel. Hogyan tovább? Az elmúlt héten két alkalommal álltunk meg Ravatal mellett Csobánkán. Az egyik alkalommal azt mondták a hozzátartozók, egyedül volt, elpattant egy ér, holtan találták. A másik alkalommal azt mondta nekem valaki, hogy a szerettem bent volt a kórházban kapott szívinfarktust, ott volt vele szembe az orvosi rendelés, jött az orvos, de mire odaért, abban a 2-3 lépésben már nem tudott segíteni. Valami fajta tragédia, belső, egyéni, társadalmi katakizma, ami megrázza az embert, ébresztőt fúj, hogy valaminek változni kellene. Azért hoztam ilyen megrázó, tragikus eseményeket, és a palettánál sokkal színesebb, sajnos, mint hogy én itt ezt kimeríthetném, mert a felolvasott igében, Jézus idejében
Egy megrázó, illetve két megrázó eseményről van szó. Az egyik így mondja Lukács evangélista, és számunkra belül azért az izgalmas, de kétség nem fűződik hozzá, hogy igaz, hogy másik három evangélista erről nem beszél. Azt mondja Lukács, azt tanultam Jézustól, hogy az ő idejében emberek érkeznek hozzá, és hozzánk a hírt, hogy Pilátus a galileaiaknak a vérét az áldozat vérével elegyítette. Hogy emberek haltak meg a templomban. Az áldozati kultusz vére keveredett az embereknek a vérével. Ez valószínűleg hatalmas döbbenetet váltott ki az akkoriakban. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet ennek a hátterében. Az egyik kommentár megjegyzi, hogy lehetséges egy olyan típusú felkelés, amely Pilátus idejében nem volt ritka. Pilátusnak volt egy jó gondolata, hogy tudnélik Jeruzsálem vízgazdálkodását megerősíti, és csatornákat fog kiépíteni, vízcsatornákat fog kiépíteni, milyen modern kép ez, erről is hallottunk az elmúlt napok híreiben, főleg a mi környékünkön, hogy vízre volna szükség. Azonban azt mondják a magyarázók, hogy Pilátus hozzányúlt a templom pénzéhez is. Ez pedig hatalmas botrányra adott okot. És tudjuk, halljuk az evangéliumból, a Szentírásból halljuk azt, hogy származhat-e valami jó Galileából, a galileak pedig különösen is forrófejű emberek voltak, a magyarázó szerint felmentek Jeruzsálembe, és a templomban így verte le az ő lázadásukat, belső ellenállásukat Pilátus, hogy ott pusztultak. A templom persze tudjuk, nem feltétlenül olyan, mint a mi templomunk, hanem sokkal nagyobb, több ezer négyzetméter, nem fedett csarnokos, hanem udvaros, 3000 ember is elfért ennek a területén. De mégis ott bent a templomban vér folyik. És hasonló a másik kép is, ezt tudjuk, hogy egészen pontosan Pilátus tervéhez kapcsolódik, hogy a Siloám tavánál egy tornyot épített, egy víztornyot szeretett volna építeni, és annak az építkezésnek a folyamán 18-an lettek oda. Leomlott a torony, elpusztultak. Adódik a kérdés, az egykori történetben és a mai történetben, hogy miért? Miért halnak meg ezek az emberek? Miért van ez a nagy felzúdulás? Miért van ez a villámcsapás? Miért kezd el mindenki gondolkodni? Vajon a jóságos Isten oka-e a rossznak, a bűnnek? Hol van ilyenkor az Isten? Miért nem mentette meg? Vajon bűnösebbek voltak azok, mint mi? Teszik fel az egykoriak a kérdést, és tesszük fel mi is a kérdést. És Jézus azt mondja, hogy nem. Azok, akik a siloámi toronynál dolgoztak, azok az emberek nagy valószínűséggel a lelkükben korrupciót követtek el. Mert annál a hatalomnál dolgoztak, a római megszállóknál, akik kizsigerelték a zsidókat. Őket lenézték, semmibe vették. És ebben az összefüggésben is jön a kérdés, hogy hát bűnösebbek voltak, mint mi. És mindenki azt várná Jézustól, hogy igen, mert elárultak minket, mert hazaárulók voltak, mert becstelenek, mert aladták a lelküket a pénzért, és Jézus azt mondja, hogy nem. Nem bűnösebbek, mint mi. Miért van akkor ez a nagy felzúdulás? Miért van akkor ez a kérdés? Kedves testvérek, azért, hogy ébresszen bennünket. Ébresszen mindannyiunkat. Van egy magyar gondolkodó, aki azt mondja, hogy mi magyarok különösen is olyanok vagyunk, akiknek kétszer kell megfújni a kürtöt, hogy felébredjünk. Hogy ne maradjunk benne abban az állapotban, abban a gondolkodásban, abban a magatartásban, amiben vagyunk. Megfigyeltem, kedves testvérek, hogy mi, beleérte természetesen mindig magamat is, mi jó elméleti keresztjének vagyunk. Megtanítjuk a gyermekeinknek az Isten gondviseléséről szóló KT kérdést, mi a gondviselésbe vetett hit? Néhányan vannak, akik erre rögtön tudnának még most is válaszolni. A gondviselésbe vetett hit az, szól a válasz, hogy életemet nem a vaksors és a végzet irányítja, hanem az én mennyei atyám. És megfigyeltem azt, hogy azért vagyok elméleti keresztjén, mert ezt megtanítom a gyermekeimnek, de nem hiszem. Mert sokszor mi sorszerűségben hiszünk. Mi végzetszerűségben hiszünk. Mi azt mondjuk, lesz, ahogy lesz. Mint hogyha ezen nem változtathatna senki semmit. Kimondom, nem szoktuk kimondani, de mi akaratlanul, amikor azt mondjuk, hogy a vaksorsba, a végzetbe vetjük a bizalmunkat, akkor azt mondjuk, hogy a karma diktálja ezt. Nem mondjuk ki, félünk, ez egy idegen szó. Megtanították, hogy erről ne beszéljünk, de a gyakorlatban mégis így élünk. A sors szerűségben hiszünk. A változhatatlanban hiszünk. A kimértben hiszünk. És erre mond nemet Jézus. Azt mondja Jézus, hogyha meg nem tértek, akkor ugyanúgy jártok, mindazok, akik meghaltak. Ugyanúgy elvesztek. Ennek az igének ez a nagy figyelmeztetése, kedves testvérek, ez a nagy ébresztője, ha meg nem térünk, elveszünk. Stengel püspök írja ma reggeli ige magyarázatában, hogy legtöbbször az elveszett dolgok azok nem fontosak, mert a lomok között vannak. Nem találjuk, amikor keressük őket. Ha meg nem tértek, elvesztek. Ez Istennek a nagy ébresztője, nagy kürtje, egykor és ma, amikor az életünkben látjuk, hogy változnak a dolgok, az események. Hogyha nem felel az életünk Isten szavára, akkor elveszünk. Mint hogyha nem lenne kiút, mint hogyha nem lenne megoldás. Jeruzsálem felett, ami Urunk Jézus Krisztus így sír, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de ti nem akartátok. És mindazok, kedves testvérek, akik olvassák Lukács idejében az evangéliumot, azok nem csak arról vannak meggyőzve, hogy Jézus szava valós szó, nem csak arról vannak meggyőződve, hogy igaz a siloámi toronynak a története, és igaz a galileaiak vérének az elegyedése az áldozat vérével, hanem valószínűleg már a nagy templom pusztulás, templom rombolás után vannak, amikor 70-ben a római csapatok mindent felégettek, és sokan vesztek ott bent a templomban, pusztultak el. Tudják, hogy Jézus szava valóban figyelemfelkeltő szó volt. És hogy beteljesedik az, hogy mindannyian elveszhetnek. Sokan azt mondják erre, hogy ez fenyegetés, kérem. A templom fenyegetése, Jézus fenyegetése. Hadd mondjam most finomabban, Jézus figyelmeztetése. Jézus meghívása. Jézus szava. Az ítélet közel. Az ítélet rajtunk. S mégis azért jó olvasni az evangéliumot, mert a figyelmeztetés az nem csak diagnózisa az életünknek, hanem ott van a megoldás is. A példázat tartalmazza a megoldást. Jézus úgy ítél, hogy közben megnyitja az üdvösséget saját magán keresztül. Jézus ítélete önmagában teljesedhet be, mert Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem a megtérését akarja. És olvassuk a római levélben is, hogy amikor a bűn megsokasodik, akkor még inkább bővölködik a kegyelem. És ezért fontos Jézus szava. Ezért figyelmeztető a szó, mert látja, hogy a nép az öngyilkossággal játszik, látja, hogy mi magunk a pusztulásunk szélén vagyunk, látja, hogy nem hagy fel és nem hagyunk fel fondorlatos, ármányos játékainkkal, lázadásunkkal, összeesküvésünkkel, önigazságunkból fakadó tévhitünkkel, politikai becsvágyunkkal. Látja Jézus tulajdonképpen azt, hogy a mindenkori ember nem Pilátussal áll szembe, hanem magával, az Istennel. És ezért mondja el ezt a példázatot, hogy van egy embernek a szőlőjében egy fája. Hosszan lehetne ezt magyarázni, de egészen bizonyos, hogy ez ott és akkor Izraelt jelentette, a fügefa pedig a népet. Hosszan lehetne magyarázni, de ez a példázat arról szól, hogy nem a vaksors, nem a véletlen irányítja a dolgokat, hanem Isten ott áll minden mögött, és szeretne beavatkozni. Hogy ott van az élő Isten. És Isten sok erőt, ajándékot fektetett bele művébe. Sok erőt adott a plántálásba. Sok erőt adott azért, hogy valakit az ő népévé, gyermekévé formáljon. És neki van meghatározni joga ezért az életet és a jövőt. És ezért van joga neki gyümölcsöt keresni a fügefán. Testvérek, a fügefa az én életem. A fügefa az, amelyen Jézus gyümölcsöt keres. És eltelt már 3 év. És mi lesz akkor, ha nem talál? Hogyan lesz holnap? Hogyan lesz holnap után? Nos, kedves testvérek, Jézus szava így szól, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, és ne azt mondogassátok, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. Teremjetek méltó gyümölcsöt. Teremjétek a megtérés gyümölcsét. És mi van akkor, ha nincs? Ha nincs jövőbe vetett hit, ha nincs gyümölcs, nincs táplálék. Akkor jön a kivágás. Akkor jön a parancs, vágd ki. Felfoghatatlanak tűnik mindez, kedves testvérek, de azt hiszem, hogy mégis természetes. Mert nem igaz az, hogy az életben semminek nincsen következménye. Isten lehetőségei is véget érnek egyszer. Véget érnek, erről szól ez az ige. Azonban az igazi fordulat mégiscsak ekkor történik. És hadd legyen ez a jó hír a mában, itt most Pomázon, hogy a vincellér könyörög és azt mondja, körbeásom, megtrágyázom, adj neki még egy esztendőt. Felfüggesztem az ítéletet. Testvérek, hányan vagyunk ilyen felfüggesztett ítélet alatt? Hányan vagyunk a kegyelemnek ebben a negyedik esztendejében, a negyedikben, nem a másodikban, nem a harmadikban, hanem a negyedikben. Mintha azt mondaná Jézus ezzel a példázattal, hogy van tovább. Mintha azt mondaná Jézus, hogy nem igaz a sorszerűség, van megoldás. Hozzáteszi, aki nem hisz, az elkárhozik. Vagyis aki mindig csak kapni akar, de erre nem válaszol, végül is elveszti a maga életét. És ezért mondja Jézus újra és újra, ha meg nem tértek, mindannyian hasonlóan elvesztek. A példázat nyitva hagyja ezt a kérdést, nyitva hagyja ezt a negyedik esztendőt, a kegyelem évét, hogy meg ne tagadd őt, ki ne ess, el ne kés, hanem hozzátérj. Amen. Testvérek, válaszoljunk fennállva az igére, 425. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük eszméltető igédet, engedd, hogy megörvendjen a mi szívünk annak, hogy a vincellér szavára te kegyelmes napokat szánsz még nekünk, de tudjuk, hogy életünknek ideje nem a mi kezünkben van, hanem a tiédben. Engedd, hogy hozzátérjünk, veled éljünk. Bocsásd meg minden bűnünket, nyomorúságunkat, méricskélő szeretetünket, és irgalmazt kérünk nékünk a mi Urunk Jézus Krisztusért. Eléd hozzuk, Úrunk, a mi gyülekezetünket, szolgálatainkat, állami ünnepünket, megemlékezéseinket. Eléd hozzuk napközis táborunkat. Könyörgünk, hogy igéd legyen nyilvánvaló és érthető kicsinyeknek és nagyoknak. Eléd hozzuk, Úrunk, bűnbánati estéinket, hogy majd jövő héten megköszönjük a mindennapi kenyeret, amely egyben a te megtört testeddé is lesz. Imádkozunk, Úrunk, betegjeinkért, a gyászolókért, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik lelki terhet hordoznak magukban. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik tervekben, munkákban vannak, hogy a te akaratod és a te szándékod nyilvánvalóvá legyen számukra. Könyörgünk, Urunk, fiataljainkért, akik közös életre indulnak, kérjük, hogy a te áldásodat, kegyelmedet ne vond meg tőlük. Add, hogy az ő házasságkötésük megáldása és életük minden napja a te szemed előtt történjék. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért, szüleiért, keresztszüleiért, hogy felragyogjon nékik a Krisztus. Könyörgünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat. Amen. Most csendes imánkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, szeretettel ajánljuk testvéreinknek. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, a konténerezésben nyújtott segítséget, a szemét deporálását, Isten áldja meg a munkálkodó kezeket. Augusztus 26-án jövő vasárnap 6 órakor tartjuk parókiánk udvarán, eső esetén templomunkban a 7. papkerti koncertet, közöttünk szolgál a Dalinda énekegyüttes. Szeptember 1-én az új lakóparkok, a Spár melletti társasházak, illetve a Szentendrei úton lévő társasházakat szeretnénk meglátogatni, bekopogtatni az ott élőkhöz, hozzánk érkezőkhöz, pomázi testvéreinkhez, hívogatni őket közösségünkbe. A szolgálathoz ez egy szombati napot jelentene, testvérek jelentkezését várják a már szolgálatra jelentkezett presbiterek. Az elmúlt hónap elején gyülekezetünkben egyházmegyünk gyűjteményi előadója Osváth Zsolt és a Rádai Gyűjtemény főmunkatársa gyülekezetünk értéktárának összeállításához megbeszélést folytattak, és javasolták a megkopott és megrogyott keresztelői kannánk és tálunk felújítását. A munkák a javítás és az ezüstözés költsége 120 ezer forint, melyre céladakozást hirdetünk. Szeretettel jelzem gyülekezetünknek, hogy a presbitérium kérésére, hiszen megnövekedett terheink, feladataink és örömeink is vannak, időközi presbiter választást tartunk a megüresedett, vagyis a be nem töltött egyetlen egy presbiteri helyre és 4 pót presbiteri helyre. A választásnak az időpontja 2018. november 11-én lesz. Alkalmainkat hirdetem. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 8 órától tartjuk a napközis tábort parókiánkon gyülekezeti házunkban. Kedden 6 órakor kékkereszt alkalom lesz Pomázon, 18 órától bűnbánati alkalom Csobánkán. Szerdán 6 órakor bűnbánati alkalom lesz Pomázon, csütörtökön bűnbánati alkalmunk lesz 6 órakor Csobánkán. Pénteken 6 órakor gyermekeink szolgálnak, bizonságot tesznek a napközis táborban tanultakról, énekelnek közöttünk, és egy szeretett vendégséget is tartunk, melyre szeretettel hívjuk a táborozókat, szüleiket, minden ifjú testvérünket, az ifiseinket, és természetesen gyülekezetünk minden tagját. Jöjjünk el erre az alkalomra minél többen. Vasárnap 9 órakor új kenyérért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. 15 órától vasárnap presbiteri gyűlést tartunk, 18 órakor kezdődik az említett papkerti koncert. A napközis táborral kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni. Az érkezés az 8 óra és fél 9 között lesz gyülekezeti házunk udvarán. A program délelőtt játék, 10 órai bibliai foglalkozás, kézműveskedés, utána átmegyünk ebédelni, majd délután a nap témájához kapcsolódó, részben más helyszínen történő szolgálatunk vagy játék lesz és uzsonna. Szerda délután a Kőhegymajort nézzük meg, csütörtökön, ha az időjárás engedi, a török mezei kalandpark és kisállatpark szerepel programunkban külön busszal. Ezen a napon, csütörtökön, az alkalom valószínűleg 17:30-kor fog záródni, ekkor érkezünk vissza a parókiára, természetesen mindez a forgalom függvénye. Egyéb napokon 16 óráig tartjuk táborunkat. Kérjük, hogy a gyermekeknél legyen esőkabát, kulacs, napvédő, naptej és fejfedő. Kérjük továbbá, hogy a pénteki kézműves foglalkozáshoz legyen gyermekünknél egy egyszínű, de nem fehér póló, amit majd festeni tudunk, tehát nem festékes lesz, hanem mi fogunk rá festeni. Ezt kérjük kedves testvéreinktől, a szülőktől. A hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket énekeljük 499. dicséretünk 3. versszakát. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!